Áldás békesség, hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Vörösmarty Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és Agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az igefényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdió vendégét, Agyagási Istvánt. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Na hát, hogy is kezdjük? Kezdjük talán azzal, hogy megint egy olyan témát fogunk elővenni, ami nem csak hogy aktuális, hanem ahogy itt a múltkor megállapítottuk, azért foglalkozunk a nehéz témákkal. Nehéz téma lesz, mert tele vagyunk aggódással, amikor szétnézünk Európában, és tele vagyunk aggódással, mert olyan történéseket látunk, amilyeneket látunk. Most én kimondom, nyilvánvalóan nem reklám céllal, sőt ebben az esetben abszolút nem reklám céllal. Láttuk, tapasztaltuk, hallottuk, hogy a Lidl áruház lánc tulajdonképpen, én úgy írtam neked, amikor e-maileztünk, hogy meghamisította a keresztet, hát nem is, hogy meghamisította, hanem egyszerűen eltüntette. Abban az Európában, ahol alapvetően az értékeink egy keresztény értékrendhez igazodnak, egy történelmi szempontból is, és sok-sok szempontból bízunk benne, hogy kimondhatjuk, hogy még keresztény Európáról beszélünk. Egy olyan Európában, ahol külső támadás ér bennünket, és a kereszténységünk kerül veszélybe sok-sok minden mellett, és minden más mellett. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen forrongó helyzetben egy áruházlánc, egy teljes mértékben pénzorientált rendszer hoz egy döntést, nincs szükség a keresztre. István, erről fogunk beszélgetni a mai nap folyamán, és én bízom benne, hogy a kedves hallgatók nem fognak bennünket félreérteni, nem bántani, nem támadni, hát mondjuk úgy egy ilyen felesleges vitát szeretnénk elindítani, egyszerűen csak bizonyságot szeretnénk tenni arról, hogy a keresztény Európa elveszik, ha elveszíti a keresztet.
Erről szeretnénk valóban beszélni. Szeretném ott kezdeni, hogy hatalmas történelmi fordulat volt, és ezt a szót nyugodtan használhatjuk, amikor Pál apostol az evangéliummal, a Jézus Krisztusról szóló örömhírrel átjött Európába. Erről az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasunk, és aztán valóban az Isten munkája nyomán Európa egyre nagyobb területén szólalt meg az evangélium, mai szóval egyre nagyobb területén lett valósággá emberek életének mindennapjává a kereszténység. Amiről most beszélünk, és ami oly fájó pont ebben a kérdésben, hogy hosszú évekig, mondhatni évszázadokig, és a mai napig is olykor még így emlegetjük, hogy Európa, az a keresztény Európa. Gondoljunk csak arra, hogy lényegét tekintve a kereszténység világmissziója mégiscsak európai talajról indult el. És most, amiért olyan szomorú a szívünk és keserű a lelkünk, európaiként, hogy egyre inkább látjuk, hogy a keresztény jellegét, hitelét elveszítette ez az Európa.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok is gondolatodat ne felejtsd, annak idején egyszer ez a téma előkerült már, és tartok tőle, hogy sokszor elő fog még kerülni ez a téma, akár ebben a műsorban, akár itt a rádióban, és akár egyáltalán is. És akkor is példázottunk, most a neve nem fog eszembe jutni, de egy európai vezető fogalmazta meg, hogy hogyha Európa nem lesz keresztény, tehát hogyha nem lesz keresztény Európa, akkor nem lesz Európa.
Ez valóban így van, hiszen mindaz az értékrend, mindaz a látásmód, a gondolkodást, a jövőképet, a tudomány és a technika vívmányait megalapozó gondolkodásmód volt, az a kereszténységre épült. És az az értékrend, az a látásmód, amit itt most emlegetünk európaiként, az valóban eltűnőnek látszik, mint a korai harmat, amikor följön a nap és az fölszárad. Ezt szomorúan látjuk, és ez valóban én egyet tudok érteni ezzel a megállapítással, ami elég pesszimistának tűnik, de azért a lényeget közelíti, hogy amennyiben Európa nem lesz keresztény, a jövőben nem lesz Európa. A szónak nyilvánvaló abban az értelmében, amiről most beszélünk. Földrajzilag, ha ránézünk a térképre, lesz Európa, még bizonyára sokáig, amíg Isten tartja ezt a világot, de a szónak abban a szellemi, lelki értelmében, amiről mi beszélünk, bizonyára, hogy nem.
Szerintem azok a hallgatók, akik hallgatnak most bennünket, fölteszik magunkban a kérdés, hogy na jó, de hát a keresztények arról híresek, arról szól az ő életük, vagy arról kéne, hogy szóljon, gondolhatják nagyon sokan, hogy megbocsájtóak, elfogadóak, ha úgy tetszik, akkor birka módjára tulajdonképpen, ugye hallottam már ilyet, és olyanok vagytok, mint a birkák, mindent elfogadtok, és mindent eltűrtök. Nekünk dolgunk lenne, úgy tetszik befogadni ide olyan gondolatokat, olyan, mondjuk ki bátran, olyan vallási tételeket, olyan embereket, akiknek semmi közük nincsen azokhoz az értékekhez, ami akár európai, akár keresztény-európai. Tehát nekünk dolgunk lenne ebben a dologban, hát ha úgy tetszik, befogadóbbnak lenni. Mondjuk ki Kerek Perec, hogy ezzel nem mindig értünk egyet, hiszen én megtehetem talán, hogy sarkosan fogalmazom, hiszem, hogy Európa, a keresztény Európa ellen történik, a kereszténység ellen egy támadás. És nagyon sokan mondhatják talán most azt, hogy de hát nekünk azért befogadóbbnak kellene lenni. Mire gondolok itt? Talán Norvégia vagy Finnország volt az, ahol karácsonykor ugye nem rakták ki a keresztet, mondván, hogy ezzel sértik a nem tudom én muzulmán híveket. Nem tudom, melyik iskolában nem engedték, hogy a gyerekek a keresztény dalokat énekeljék karácsony közelettével, mert ezzel is az ott élőket sértették meg. A kérdés, hogy meddig tartható ez? És te, mint bár nyugalmazott lelkipásztor, de nyilvánvalóan talán találkoztál ezekkel a kérdésekkel már a hívek részéről is, vagy bárhol máshol. Mit gondolsz erről?
Erről egyébként elég feszültség teljesen folyik a vita most is. Hívő emberek között is, és nem hívő emberek között is. Tulajdonképpen lényegét tekintve polarizálódott tekintetben a gondolkodásmód, és ez a kettő elég kibékíthetetlenül szemben áll egymással. Az egyik gondolkodásmód, amire az imént utaltál, hogy keresztjén, úgymond keresztjén kötelességünk, hitből adódó feladatunk, és itt elég felszínes és könnyelműen emlegetik is az új szövetséget, mindenkit szeretni kell, mindenkit be kell fogadni, mindenkin segíteni kell, és egyfajta ilyen eléggé könnyed, és majdhogy nem a cinizmusba is átmenő gondolkodásmód teret ad mindennek, ami jön. Ez az egyik oldal. A másik az elég markánsan ezzel szembe megy. Nem kívánok a kettő között egy harmadik utat itt most én kialakítani, hiszen mi azért ültünk le és azért beszélgetünk bizony ilyen nagyon kemény és nehéz témákról is, hogy ne kimondottan a saját belső gondolatunkat mondjuk el, hanem keressük együtt az Isten igéjének a válaszát. Ahhoz, hogy ebben a tekintetben is eligazodjunk, Istentől tanított embernek kell lennünk, tehát szükséges a Bibliát ismernünk, és nem csupán felszínesen. Sokan hivatkoznak akár az irgalmas samaritánus példázatára. Ahogyan a samaritánus a zsidó fül számára elég botránkoztatóan lehajol, és hát segít a bajba jutotton, akit összevertek, kifosztottak, és hát erre szoktak hivatkozni, hogy ime nem kell néznünk, hogy ki az, aki rászorul, ki az, akivel szemben kötelességünk van, tennünk kell a dolgunkat. Úgy vélem, hogy az Isten nem személyválogató, ez kétségtelen így van, erről a Biblia beszél. Ebből élünk mi is itt most Európában, és az világ összes földrészén mindenki, aki Krisztusban hívő ember. A feladatunk ebből adódóan mi lehet? És ebben a konkrét ügyben segítenünk kell, bár úgy gondolom, hogy ha most az irgalmas samaritánus példázatát említettem, és nem kívánom ezt én most kibővíteni, hiszen a mi Urunk ezt így mondta is teljesen, csak a mai viszonyokra tekintve én így látom, hogy igen furcsa lenne, ha az, akin segítünk, mondjuk az az irgalmas samaritánus, bekötözik a sebeit, gondjába veszi az, aki ennek erre módja van, elviszi a legközelebbi vendégfogadóba, még pénzt is költ rá, és utána mindenki azt látja, hogy a szegény, nyomorult, gondjába vett ember pedig kifosztja a vendéglőst, a rajta segítőnek ellopja a dolgait, erőszakot tesz a szerettein. Nyilvánvaló, hogy és itt nagyon komolyan kell venni az Isten igéjének a szavait. Én itt egy igét szeretnék említeni. Jézus mondja azt a Máté evangéliumában, szó szerint hadd idézzem, minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha valaki úgy akar élni, úgy akarja a saját hitét gyakorolni, és úgy akar mások felé toleráns lenni, hogy önmagát felszámolja, a saját értékeit, azt aki, akkor Jézus erre nemet mond. Nyilvánvaló, hogy mint emberen szükséges segítenünk a bajba jutottakon, de e felé most nem akarok bővebben kimenni, nagyon sok esetben látjuk, hogy akik jönnek, azok nem azért jönnek, mert föltétlen bajban vannak, nyilvánvaló, hogy más körülmények közül jönnek, hanem azért, mert nekik, ha kell, akkor előre megfontolt terveik, szándékuk van, ami nem egyeztethető össze az irgalmas samaritánus példázatával.
Én azt gondolom, hogy ez egy mindenre kiterjedő válasz volt, és nagyon szépen köszönjük. Természetesen, kedves hallgatók, innen folytatjuk tovább, ettől a ponttól. Ébredj, keresztény Európa, ez a beszélgetésünk címe, hadd legyen akkor ez a cím, amit használunk. És hát nyilvánvalóan biztatjuk önöket, hallgassanak bennünket, további jó rádiózást mindannyiuknak. Áldás békesség minden hallgatónak, aki itt van velünk, ébredj, keresztény Európa. Milyen jó ezt bele kiáltani az éterbe egyébként, és milyen jó, hogy megtehetjük még, hogy bele kiáltsuk. Azt kérdeztem tőled adáson kívül, hogy egy Károli Gáspár gondolatsorral folytathatom-e, vagy kezdhetjük ezt a megszólalást. Már most mondom a kedves hallgatóknak, hogy lehet, hogy nagyon sokak számára, hát túlságosan is kihívó lesz majd ez a néhány sor, de értsék jól, a legnagyobb szeretettel mondjuk mindezt, és tette ezt annak idején Károli Gáspár is. Itt ő most Magyarországra koncentrál, alapvető témánk pedig miből is indul, abból indult ki, hogy az egyik áruházlánc gyakorlatilag hát eltüntette a keresztet egy olyan helyről, ami egy terméket reklámozott, tulajdonképpen egy intézmény, egy épületről volt szó. Hiába nyilvánítjuk Magyarországot keresztény országnak, ha népünk úgy él, ahogyan Károli Gáspár jellemezte 450 évvel ezelőtt. vagyon országban tolvajság, paráznaság, hamis esküvés, mely a magyarokban felett igen uralkodik. Mindezért országunk szerencsétlen. Ezért rabolják ki országunkat, ezért veretette el országunk határa. Valamely ország és nemzetség Istennek nem szolgál, el kell annak pusztulnia. A 16. században a törökök által veretette el országunk határa tulajdonképpen, a 20. században a trianoni béke diktátum tette ugyanezt. Kölcsei a himnuszban hasonlóképpen bűneink következményének látja az ítéletet. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletbe. Miért is gondoltam ezt a sort? Sokan beszélnek arról, hogy Európa egyfajta büntetés alá került. Én nem szeretnék ebbe különösebben belemagyarázni semmit. Egy biztos, ha így van, okot adtunk rá. Aztán, hogy így van-e vagy nem, ez majd kiderül a későbbiekben természetesen, de be kell látnunk azt, hogy ha nem Istentől várjuk a segítséget, és hogyha elfordult Európa Istentől, akkor nem nagyon szabad csodálkoznunk azon, hogy más vallásból, más gondolkodás, más kultúrából érkező emberek egyszerűen csak elsöpörnek bennünket.
Említetted Károlyt, 16. századról van szó. Megfigyelhető az ő szavain keresztül is, de ha most maradunk a magyar történelemnél, akkor volt mindig egyfajta szellemi, lelki éledés, ébredés, a halófélben lévő állapotból való fölocsudás, amikor valami súlyos teher nehezedett a népünkre. Ez szomorú, mert jó lenne a verőfényes napfény és a kék ég csöndjében és örömében is ébrednünk, és ébren és ébernek lennünk. Sajnos azt kell mondjuk azonban, hogy mindig a próbák, a terhek, mondhatni olykor az Isten ítélete alatt szenvedő ember vagy nép ébredt arra az állapotra, amibe került. Ez nem valami sorsszerűséggel történt, említetted az Isten ítéletét, valóban Isten megítéli a bűnt, de az Isten ítéletét mindig megelőzi a szeretete. Amiről itt beszélünk ebben a műsorban, a keresztény Európa, bár itt mi, a mi vázlatunkban ezt a jelzőt, hogy keresztény, ezt zárójelbe tettük. Sajnos egyelőre úgy gondolom, hogy ez nem csak mondattechnikailag és nyelvtanilag helyes, hanem lelkiekben is. Megkapta az esélyt az élő Istentől, átjött az evangélium Európába, és most erre nincs is módunk, hogy ebben a műsorban ezt hosszasan ecseteljük, a történelmét, kultúráját, építészetét és mindent, de látjuk, hogy áthatotta a kereszténység és a keresztény értékrend az emberiséget itt Európában, a gondolkodásmódot. Nem véletlen, hogy 500 évvel ezelőtt, és ebben az évben ünnepeljük a van, reformáció igen. 500. évfordulóját, erre sokan fölébredtek. Nem csupán abban a pillanatban, amit mi a reformáció kezdeti napjának tekintünk, 1517. október 31-et, már korábban is többen is érzékenyek voltak, és próbáltak ébreszteni arra, hogy baj van. Baj van mindig ott, amikor az Istentől elfordul valaki, vagy akár a magát kereszténynek mondó nép, gyülekezet, társadalom, akár Európa. Most valóban ítéletes állapotokat sejt az ember, hiszen az a helyzet, amiben Európa van, és az a megmozdulás világszerte, aminek a terhe egyre jobban és egyre elviselhetetlenebbül telepedik a világnak erre a pontjára, az ítéletesnek tűnik. Én bizonyos vagyok benne, hogy ez azért is következik be, mert azt a hitbeli elkötelezettséget, ami ajándék volt, azt a Krisztus ismeretet, azt a keresztjén értékrendet, ami sokáig ennek a földrésznek a meghatározó szellemisége volt, attól egyre markánsabban és egyre döbbenetesen elfordul Európa. Ennek pedig a törvényszerű következménye, hogy ha ez az értékrend nem kap teret, akkor valami más akarja elfoglalni a helyét.
István, folytatjuk tovább a beszélgetést, és úgy kezdtük, a témánk gondolatindítója tulajdonképpen a helyzet, ami van Európában, illetve az a döbbenet, amit az áruházlánc követett el, tehát a kereszt eltüntetése. A folytatásban pedig beszéljünk magáról a keresztről. A keresztről, amit minket reformátusokat nagyon sokszor megvádolnak, hogy hát nektek nem is jelent semmit a kereszt, mert sem a templomotok tetején, sem a templomaitokban nincsen kereszt. Azt azért mondjuk ki, bátran valljuk meg, és hát álljunk ennek ellen, hogy igenis a kereszt jelent mindent. Hiszen azon feszítették meg Jézust, így van a bűneinkre bocsánat, ezen keresztül lehet nekünk is reménységünk. Na, erről szeretnénk a következő megszólalásban bizonyságot tenni, illetve tisztázni, és nyilvánvalóan ebben István lesz majd az igazi szószóló és szakértő, azt hiszem neki kell majd adjam ezt a feladatot, hogy tisztázzuk is, hogy is állunk mi református emberek a kereszt kérdésével. Kedves hallgatók, folytatjuk tovább, hallgassanak bennünket. Áldás békesség, kedves hallgatók, folytattuk tovább beszélgetésünket a stúdióban Agyagási Istvánnal, nyugalmazott lelkipásztorral beszélgetünk. Ébredj keresztény Európa, erről van szó, erről beszélgettünk az előzőekben. Tulajdonképpen kimondtuk azt, ami a szívünket nyomja, kimondtuk azt, ami reményeink szerint nagyon-nagyon sok hallgató szívét nyomja. Úgy tűnik, Európa elfordult a keresztény értékektől, és ennek a böjtjét tapasztaljuk most. kívülről és belülről egyaránt ezt azért zárszóként megállapíthatjuk a témára visszagondolva, hiszen kívülről jön egy egyéb nyomás, belülről pedig tapasztaljuk, amit tapasztalunk, keresztet tüntetnek el bizonyos termékekről. Na de jöjjön akkor a kereszt. Mit jelent alapvetően a kereszténységnek a kereszt üzenete? És aztán utána, ahogy az előbb mondtam, egy picit beszéljünk arról, hogy nekünk reformátusoknak mi is a látásunk itt a kereszttel kapcsolatban.
Valóban így van. A kereszt körül zajlik minden. Említetted, hogy talán sokakban ez a gondolat van, hogy mi reformátusok érzelmileg, hitbelileg távol vagyunk a kereszttől. Lényegét hitbeli üzenetét tekintve egyáltalán nem, sőt, nagyon is valljuk a keresztnek az üzenetét, különösen ha gondolunk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelére, ott az elején a következőt mondja az apostol, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Kétségtelen, és utaltál itt rá, hogy legalábbis Magyarországon a református templomokon nincs kereszt, a legtöbben csillag van, vagy pedig még ezt is használják, a kakast.
Egy picit a kakasról, igen. Csak mutattam neked adáson kívül ezt, igen. A Megtaláltuk a Messiást, a református konfirmáció olvasókönyvét.
Igen, igen.
Ez a legújabb konfirmandusaink ebből tanulnak, és a kakasról. Több templom tornyunkon látható, nem szélkakas, hiszen nem forog, hanem jelkép, amely arra történetre emlékeztet, amikor Péter megtagadta Jézust, ugye itt háromszor volt kakaskukorékolás, és Péter háromszor tagadta meg Jézus, majd pedig hát összeomlott rádöbbenve, hogy ő is micsoda gyarló emberi lény. Na, bocsánat, csak így ennyit a kakasról.
Igen, igen, hát ez a külső,
igen,
jelleg, az építészeti jelleg, bár azt kell mondjam, hogyha átmegyünk a határon, akár az Európa nyugati felére, és ahol még van kereszténység és keresztény templom, ott ez a markáns különválás nincsen meg, mint itt hazánkban, tehát ott akár a református templomokon is van kereszt. De ez természetes is, legalábbis az, hogy vállaljuk mi is, hiszen a kereszt az egy olyan jelkép, olyan szimbólum, ami számunkra is fontos, hiszen a mi Urunk Jézus Krisztust a kereszten feszítették meg, ő a mi bűneink ítéletét vállalta ott a kereszten, és ezt mi vállaljuk, sőt, ha nem vállaljuk, akkor nem is vagyunk igazán keresztjének. Egyébként annak idején, amikor a sárbogárdi beiktatásunk volt, akkor szintén a korintusi levélből ezt az igét választottam, beiktatási igéműr, hogy úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Így van, hiszen ha Jézusról csak mint vándortarítóról beszélünk, zsidó rabbiról, nagy humanistáról, akkor nem értettük meg igazán a kereszténység lényegét. A kereszt. Igen, ha nincs is a templomunk tornyán, bár mégiscsak ott van, hiszen az a csillag Jézus Krisztus születését jelképezi, a betlehemi csillagot. Ott van a hitünkben, hitvallásunkban, tanításunkban, a Jézus Krisztus iránti elkötelezettségünkben.
Nagyon érdekes kérdés, hogy sokan fölteszik természetesen ezt is, hogy miért nincs Jézus azokon a kereszteken, amiket mi ugye képviselünk, vagy amit mi használunk. Erre is teljesen világos válaszunk van, a kiábrázolás kérdése, azt hiszem itt a válaszunk. Engedd meg, hogy egy picikét megint csak idézzek, mivel Isten lélek, ezért az ember lelkében készül Isten hiteles képmása, amely nem mulandó, mint tárgyi kivetülése a lelki dolgoknak. Református hitvallások alapvető állásfoglalása képmás ügyben hasonlóan hangzik a kálvini kiinduló ponthoz. Idézem, mivel Isten láthatatlan lélek és végtelen lény, ezokból őt semmi nemű művészet vagy kép által kiábrázolni nem lehet, tehát nem tartózkodunk attól, hogy az Istenről való képeket a Szentírás szerint merő hazugságnak nevezzük. Ez a szó, ez azt hiszem maga a hazugság, sokakban talán egy picikét visszaütközést kelt, de hát mi ezt hisszük, ezt valljuk, ezt gondoljuk, és lesz majd olyan műsor, ahol a világos beszédről fogunk beszélgetni, hát hadd legyen ez is világos beszéd, mi ezt valljuk, amit most felolvastam.
Nehéz kérdés, és nem kívánunk senkit ebben a témában bántani, különösen most katolikus testvéreinkre gondolok, akiknek ott van a templomában, de az evangélikus testvéreknél is láttam, olyan kereszt, amit nevezzük most feszületnek, ahol a korpusz is rajta van, tehát a megfeszített Jézus. Mi reformátusok ezt így nem tudjuk vállalni. Sok otthonban láttam a keresztet kitéve, ez önmagában természetesen nem probléma, sőt, a baj az, ha valaki már a keresztet is lesöpri, mint ahogy említetted ezt a hírt, hogy egy áruházlánc letörölte a reklám felületéről, illetve a árulni kívánt cikkéről azt a görög templomok tetejéről a keresztet, hogy ne sértse érzelmileg a nem keresztjén vásárlókat. Bárcsak fordítva is igaz lenne a keleti vidékeken, ahol mai napig is keresztjén üldözés történik. Ott nem a keresztet törlik rá, hanem a keresztjéneket akarják kitörölni az életből. De visszatérve a feszülethez, mi reformátusok ezt nem tudjuk vállalni. Mózes második könyvében, a 20. részben is, 10 parancsolatban olyan számunkra világosan és egyértelműen szól az ige, hogy ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot, tehát még Jézust se feszítsük oda. Külsőképpen ne imádd és ne tiszteld azokat. Számunkra ez az eligazítás, és mi, ahogy Jézus beszél a samáriai asszonnyal, Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mi elsősorban lelki módon szeretnénk ezt megtenni.
Kedves hallgatók, igyekeztünk mindent elmondani ebben a nagyon-nagyon rövid időben, amit a lelkünkre helyezett az Úr, és én István tudom, hogy az irodalom hozzád nagyon közel áll. Hallottalak már verselni, sőt hallottam olyan verset, amit te írtál.
Igen, olyan is volt.
Olyan is volt. Engedd meg, hogy ezt a mai műsort egy verssel fejezzem be, hiszen annyi nehéz dologról beszéltünk itt Európa kapcsán. Legyen mégis reménységünk. Reményik Sándor egy csodálatosan szép verse, a szőnyeg visszája. Ez adjon nekünk egyfajta reménységet arra nézve, hogy ha odaszálljuk az életünket, ha oda tesszük a Teremtő elé, Isten elé, akkor van reménységünk. A szőnyeg visszája. Kétségbe esem sokszor én is. A világon és magamon. Gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott s vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki míg itt járt, föld angyala volt, s most már a mennynek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg, mi csak visszáját látjuk itt, és néha, legszebb perceinkben a színéből is valamit. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, köszönjük, hogy hallgattak bennünket. István, köszönöm neked a beszélgetést. Áldás, békesség.
Istennek dicsőség.
Áldás, békesség, hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Vörösmarty Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és Agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az ige fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!